Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Húsvéti Isten tiszteletünk kezdetén a 666. éneket énekeljük, örök élet reggele így kezdődik. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülve énekeljük a 342. énekünket, amely így kezdődik, Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk az Úr Jézus Krisztus a keresztelést. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a halálból feltámadt Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk lépett Jézus, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, a mai ünnep arról szól, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, de ezt nem tudjuk olyan rögtön és teljes szívvel fogadni általában, de lám-lám, ebből az igéből az is kiderül, hogy akik a szemük előtt látták a feltámadott Jézus Krisztust, és a tanítványai voltak, azok se fogadták el. Így olvastuk, hogy ott állt előttük Jézus, mint feltámadott, és a tanítványok némelyike kételkedett a szívébe. És ebből azt látjuk, hogy a szívünkben lehetnek kételyek, lehet félelem, lehet bátortalanság, ez Jézust nem fogja zavarni. Mert itt is így folytatódik az ige, hogy és hozzájuk lépett Jézus, és azt mondta, hogy enyém minden hatalom, és én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És erről nagyon fontos meglátnunk, hogy Jézus odalép. Az erős hitűhöz is, meg a kételkedőhöz is, és úgy tűnik, hogy teljesen egyformán szeretettel bánik velük. Nem úgy megy oda, hogy na te jöhetsz, mert te hittél, te meg menj innen, hanem ő meg akarja erősíteni a benne vetett nagy hitünket is, meg a benne vetett kicsiny hitünket is. És hogy ne lennének kételyek a szívünkben, hiszen ti is el kellett, hogy hagyjátok a szülőföldeteket, otthonotokat, nehéz ez a háború, és mindnyájunk számára nehéz a holnapot tudni, hiszen megtapasztaltuk, hogy jöhet járvány, jöhet háború, és akkor minden, amit szilárdnak hittünk, az fölborul, de akár kételyek, félelmek vannak a szívünkbe, az fontos, hogy Jézus mellénk lép, és szeretettel teszi azt. És azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom a mennyen és a földön, és tulajdonképpen felelősséget rak ránk. És azt mondja, hogy ebben a felelősségben, ha ebben akarunk helytállni, akkor meg fogjuk tapasztalni az ő segítségét, mert velünk van minden nap. Nagy felelősség a gyermek életének az őrzése és kibontakoztatása. Sokszor a hirtelen haragunk, vagy a túlzott féltésünk, gyámolításunk nagyon nagy dolgokat tud okozni a lelkében, de az a jó, hogy Jézus Krisztus megígérte, hogy velünk lesz. Hogy mindezeket, amiket mi el tudunk rontani, mindezeket ellensúlyozza, és az ő kegyelmével ott legyen, hogy jól tudjuk felnevelni hitben, Jézus Krisztusban bízó gyermeket, felnőttet tudjunk adni. Segítsen titeket is ebben az Úr szent lelkével. Amen. Most pedig miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért arra kérlek titeket, tegyetek vallást hitetekről, és mondjátok el velünk együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre, először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék. Akarjátok-e?
Akarjuk.
Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Gyülekezetünk tagjaihoz fordulok, harmadszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, csodálatos ajándékodért, az életért. Dicsőítünk téged, ezért a kicsiny leányért is. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyával, amikor a szülés nehéz órájában kellett lennie. De köszönjük, hogy ott vagy, amikor még nehezebb feladatok várnak ránk, amikor meg kell mutatni a gyermekeinknek az utat, talán ellenszélben. Kérünk, hogy segíts őket a te szeretetedben, kegyelmedben, hitben nevelni. Amen. Stefánia, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak. Nevedet szólítottalak. Kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára. A 842. énekünk 3., 4., 5. verseit énekelve, gyermekeket te adtál mi nékünk.
Gyermekeket te adtál mi nékünk, áld meg kérünk, példás életet éljünk, hogy megtalálják az utat te hozzád.
és el ne hagyják.
Egymás terhét szívből elviselnünk, segíts kérünk, Krisztus éljen mi bennünk.
S bár gyakran botlunk, haragot ne tartsunk, sőt, megbocsássunk.
Megkérem a kedves keresztelős családot, foglaljanak helyet a padokban a gyülekezettel együtt, mindnyájan foglaljuk el helyünket. Örömmel fogadjuk gyülekezetünkben Ráti Stefániát, aki is megkereszteltet, és családját, akik Kárpátaljáról jöttek ide közénk. És minden kedves testvérünknek áldott húsvéti ünnepeket kívánunk továbbra is. Most folytassuk az Isten tiszteletet az 503. énekünk éneklésével, így kezdődik: Krisztus a sírbolt fogja volt.
Krisztus a sírbolt fogja volt, szenvedve büntetésünk. Ám harmadnap feltámadott, életet nyerve gyertek hát, mind örvendjünk, az orlák így énekeljünk. Ó, hála, halleluja, halleluja. Sem volt ki a halált, meghódoltatta volna, mert minden ember bűnben járt, s ránk szakadt bűnünk zsoldja. Így lett úrrá a halál, előtte senki meg nem áll, uralkodik fölöttünk. Halleluja!
Hallgassuk meg a húsvéti történetet Lukács evangéliuma 24. fejezetéből, az Emmausi tanítványok történetét. Még aznap ketten közülük elmentek egy Emmaus nevű faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt. Egymással beszélgettek mindazokról, amik történtek. És ahogy így beszélgettek, és megvitatták a dolgokat, maga Jézus csatlakozott hozzájuk, és velük együtt ment az úton. De valami akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék őt. Ő pedig azt kérdezte tőlük: Micsoda szavak ezek, amelyeket útközben egymással váltotok? Erre ők szomorú ábrázattal megálltak. És egyikük, akinek Kleofás volt a neve, azt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, hogy mi történt ezekben a napokban. Azt kérdezte tőlük, mi történt? Ők pedig elmondták neki, hogy mi minden történt a názáreti Jézussal, aki próféta volt, tettekben és beszédben hatalmas Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át a főpapok és főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De hát már harmadik napja, hogy mindezek történtek, hanem néhány közülünk való asszony, akik korán reggel a sírnál voltak, azzal döbbentettek meg bennünket, hogy nem találták ott az ő testét. Visszajöttek és elbeszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy ő él. Közülünk is néhányan elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok mondták, őt pedig nem látták. Ő pedig azt mondta nekik, ó, balgák és resszívűek mindazoknak az elhívésére, amiket a proféták szóltak. Hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És Mózestől és valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami felőle megíratott az írásokban. Közben elérkeztek ahhoz a faluhoz, ahova igyekeztek, és ő úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták, és ezt kérték, maradj velünk, mert már beesteledett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, és velük maradt. Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt, de ő eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz, hát nem gerjedezette a szívünk, amikor beszélt velünk az úton, és magyarázta az írásokat. És még abban az órában felkerekedtek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket, akik azt mondták, valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Ekkor ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel őt a kenyér megtörésekor. Isten áldja meg kegyelmével ma is az igét a szívünkbe, hogy ne csak halljuk, de megértsük, befogadjuk, és teremjen bennünk gyümölcsöt. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságba. Köszönjük neked, Istenünk, a szép ünnepnapot, de valóban a mi szívünk is olyan balga is lesz sokszor, hogy nem tudunk örülni. Hogy nem ismerjük föl, hogy te feltámadtál, és te itt állsz mellettünk. Hogy te nyitod meg a szívünket, hogy értsük a Biblia szavait. Hogy te csöpögteted a szívünkbe a jóra való vágyat és törekvést. Hogy te vagy az, aki megváltottál minket, és biztosítod, hogy megbocsátottak a mi bűneink. Köszönjük, hogy ezen a mai istentiszteleten is, lélekben, a Szentlélek által itt vagy, és bizonyítod a te feltámadásodat és velünk lételedet. Köszönjük, hogy az úrvacsorában megtapasztalhatjuk ezt. Köszönjük, hogy az igében hallhatunk erről. Kérünk, hogy vedd el a mi szívünk keménységét és hitetlenségét. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására az 501. énekünkkel, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét Lukács evangéliumának 24. részéből, a 44-es verstől a 48-as versig. Majd azt mondta nekik, tudniillik Jézus. Erről beszéltem nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megiratott felőlem Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és azt mondta nekik. Így van megírva. Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halottak közül. És az ő nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden pogány között, Jeruzsálemtől elkezdve. Ti vagytok pedig ezeknek a tanúi. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Krisztus feltámadott, valóban feltámadott. Ahogyan szoktuk mondani ennek az ünnepnek az örömhírét egymás között, főleg inkább a régebbi emberek, hiszen ez egy örömünnep. Hiszen ez egy olyan ünnep, aminek örülnünk kellene, vigadnunk, ahogyan az énekben is hallhattuk. Hiszen Krisztus lett a vigaszunk, aki megszerezte számunkra az örök életet. Mégis ez egy örömünnep, és egyben egy szomorú ünnep is, hiszen van a szomorú része, amikor Jézus Krisztus az életét adja értünk, ugye nagypénteki események, és valahogy az embereknek ez a gondolatában jobban megmaradt. Ez, hogy Jézus meghalt. Hogyha például visszatekintek az ünnepek előtti hittanóráimra, amit tartottam, megkérdezem mindig a gyerekeket, hogy tudjátok-e, hogy húsvétkor mit szoktunk ünnepelni. És természetesen ekkor rávágják egyből, hogy hát Jézus meghalt a kereszten, ezt szoktuk ünnepelni. És valóban ez az ő szeretetének a kifejezése volt, de nem ennyi volt az ő küldetése. Nem ezért jött ő a földre, hogy meghaljon, és ennyi. Nem ér itt véget a húsvéti történet. Harmadnapra fel kellett támadnia a halálból, és ez számunkra az örömhír. Ez az, amiért örülnünk kellene minden egyes nap, újra és újra felidézni a szívünkbe, hogy mit is tett értünk Istenünk, hogy megváltott bennünket. Az úrvacsora is, amit van most előttünk, ugyanerre szeretne bennünket emlékeztetni. Tehát ez egy örömünnep, és nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mi is a lényege. Az, hogy Jézus nem maradt a halálban, hanem feltámadt, ahogy az írások is megmondták, és így elhozta nekünk is az örök élet ajándékát. De vannak más helytelen értelmezések is a húsvéttel kapcsolatban. Például, amikor arról beszélünk, hogy Jézus mit is tett értünk, úgy tekintünk vissza ezekre az eseményekre sokszor, mint hogyha egy ilyen olyan értelembe vett történelmi esemény lenne, hogy visszaemlékezünk Jézusra, hogy hát milyen hősi tettet hajtott ő végre értünk annak idején, milyen jól tette, amit tett, hogy kiállt azok mellett, akiket szeretett, kiállt azok az eszmék mellett, amiket képviselt, és ezért az életét adta. És így erre visszatekintünk, mint egy szép emlékre, mint a hősökre, akiknek szobrot emelnek. Közben tudjuk jó, hogy nem így történt. Az ő feltámadásának, az ő szeretetének a hatását folyamatosan érezzük, nap mint nap. Ezért nem szabad úgy tekinteni rá, mint egy egyszeri esetre, amit megtett értünk, és jaj, de jó, hogy ezt megtette. Pont fordítva, minden egyes ember részesül ma is az ő kegyelméből, az ő tette által, az ő áldozata által. Szoktak lenni más helytelen értelmezések is. Például, amikor arról szoktunk barátságos értelembe véve vitatkozni, hogy vajon melyik nap támad fel Jézus, hogy harmadnap vagy harmadik nap, akkor péntek, szombat, vasárnap, vagy péntek után, szombat, vasárnap is, akkor hétfőn. Ezek is olyan dolgok, amik elveszik az ünnepnek a lényegét, hiszen a lényeg nem ez, hanem az, hogy Jézus nem maradt a halálban, hanem feltámadt. Tehát, hogy még ma is félreértelmezünk sokszor dolgokat, máshova tesszük a hangsúlyt, ahogyan annak idején az emberek is tették, Jézus idejében, meg még azelőtt is, amikor azokat a proféciákat hallották, hogy milyen is lesz ez a messiás, ez a megváltó, aki eljön a földre, megszületik, megszabadítja az ő népét. Tanítványok is az Emmausi történetben, akik szomorúan mentek, valószínűleg ők is félreértelmezték az írásokat, amiket a messiásról olvastak, vagy amiket Jézus mondott. Hiszen ha nem ez történt volna, akkor nem szomorúan ballagtak volna, hanem bíztak volna abba, hogy hát ha feltámadott Jézus majd valahol ott lesz velük, mellettük, szembe jön velük. Nem ezt olvastuk, hanem azt, hogy szomorúan ballagtak, és valószínűleg már olyan keserűség volt a szívükbe, hogy ők is ott lehettek, ahol a többi tanítvány, hogy vissza szerettek volna térni a régi mesterségükhöz, legyen az bármi. Pedig a tanítványok, róluk valóban el lehet mondani, hogy Jézushoz közel álltak. Valóban ott voltak vele minden nap, látták, amiket tesz, látták a csodákat, mégis amikor bekövetkezett Jézusnak a kereszthalála és eltemették, ők is, az ők szívükbe is kétség lett, és Jézus számtalanszor elmondta nekik, hogy az ember fiának az emberek kezére kell adatni, meghalnia, de harmadnap fel fog támadni. Mondta azt is, hogy romboljátok le a templomot, és ő harmadnapra újra épít. Itt számtalanszor utalt rá, hogy ő fel fog támadni. Mégse bíztak ebbe, mégse hitték el. Mert mást vártak a proféciától, mást vártak ezektől az Istentől jövő ígéretektől, és mást is kaptak. Mert Isten útjai azok nem a mi utaink. Ő teljesen másképpen gondolkozik, mint ahogyan mi. Ő beteljesíti az ígéreteit, de nem úgy, ahogyan mi várnánk. És ennek a fényében fogjuk most megnézni a rengeteg messiás proféciából némelyet, amelyek Jézusról szólnak, hogy milyen messiást vártak a profécia által, és hogy végül mi is történt igazából, ami ugye vagy felülmúlta a várakozásaikat, vagy teljesen másképpen történt, mint ahogy szerették volna. És ez teljesen visszamegyünk egészen megváltónak, a messiásnak a születésének az ígéretére. Ezt a proféciát Ézsaiás proféta könyvének 9. részében, az első versben így olvassuk. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Már itt látszik, ebben a proféciában, hogy mennyire máshogy történnek Isten dolgai, Isten ígéretei, mint ahogyan azt gondolnánk. Ugye ez a messiás születését ígéri meg, és ilyeneket olvassuk, hogy fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és az országában. Tehát ha megnézzük ezt a proféciát, egy királyról szól, megszületik, és egy király születéséről beszélünk, akkor mire gondolnánk legelőször? Hát természetesen palotába, pompába születik. Valószínűleg az összes vallási vezető ráismer egyből, hogy valami jelenségből, hogy hát ő a messiás, szeretetükkel körbeövezik. Minden embernek nyilvánvalóvá lesz, főleg ugye ezeknek a papoknak, írástudóknak. És már itt látszik, hogy ahogyan ez a profécia beteljesedett, hogy mennyivel másabb volt az egész. A beteljesedését pedig így olvashatjuk. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. Na hát, egyből összeomlottak a népnek, ha voltak ilyen gondolataik a fejükben, az elvárásaik. Gyönyörű palota helyett egy egyszerű istállóban született meg a megváltó. Ráadásul, aki ugye volt istállóban, az tudja, hogy milyen szagok terjengenek ott, tehát még a pompa is oda. Semmi sem úgy történt, ahogyan várták volna, vagy ahogyan gondolhatták volna, hogy beteljesedik ez a profécia. Semmi jele még az uralomnak, hiszen állatok közt van egy egyszerű anyuka a gyermekével. És nem is a vallási vezetőknek, vagy gazdag embereknek, vagy tehetősöknek jelentek meg az angyalok, Isten hírnökei, akik az ő születését beharangozták, hanem a társadalom peremén levő pásztoroknak, akikre úgy is tekinthetünk egyszerűen fogalmazva, hogy minthogyha akkori hajléktalanok lennének, akik megpróbálnak az túlélés érdekében valami kis munkát végezni. Ilyen volt ugye a nyájnak az őrzése. És még kiket vezetett oda Isten? Hát nem a zsidóságból valókat, nem a vallási vezetőket, hanem pogány napkeleti bölcseket, pogány embereket, akiknek talán kevés közük volt csak ehhez a proféciához. És már itt látszott, hogy a messiás eljött, megszületett, értünk született meg, de nem úgy, ahogyan az emberek várták volna. Nem egészen úgy, ahogyan mi gondolnánk Istennek az ígéreteinek a beteljesedését. És ez a mi életünkben is így van, hogy Isten ígér nekünk sok szépet, amit mi elhiszünk, de lehet, hogy mi a saját vágyainkat társítjuk hozzá is. Ha nem úgy történik valami, ahogyan mi szeretnénk, akkor összeomolhat minden körülöttünk. Nem szabad hát így tekinteni Istennek az ígéreteire. Nézzük meg a következő proféciát, ami a messiásnak, a a Jeruzsálembe való bevonulásáról szól. Zakariás könyvének 9. részéből a 9. verset olvasom. Örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamár csikó hátán. A profécia Szamara eltekintve egy dicsőséges, diadalmas királynak a bevonulását írja le, és valószínűleg ezt így is képzelték el, főleg abban az időben, amikor Jézus vonult be virágvasárnap, hiszen ebben az időben Izrael népe elnyomva élt a római birodalomnak köszönhetően, és nagyon-nagyon várták ezt a diadalmas izraeli királyt, aki visszajön, eljön, megszabadítja őket a seregével, legyőzi őket, elhozza a békét, és diadalmasan bevonul a városba. Mert ugye ez a virágnap vasárnapi bevonulás sem véletlenül történt Szamárháton. Volt egy akkori, ókori szokás, régen, ez régre Dávid király uralkodására vezethető vissza, hogyha győztek az ellenség felett, az izraeli nép tagjai, a király felült egy szamárcsikóra, követségével első dolga volt, hogy visszafordult a városba, hogy a város őrei egyből tudják kiabálni azoknak, akik otthon maradtak, az asszonyoknak, öregeknek, gyermekeknek, hogy jön a király Szamárháton, az azt jelenti, hogy meghozta a békét, mert legyőzte az ellenséget. Tehát a békés bevonulás megtörtént, hiszen Jézus Krisztus Szamárcsikó hátán ült, meghozta a békét számunkra is, mégsem ezt várták volna az akkori nép tagjai, a vallási vezetők, sokkal inkább a harcos messiás, mert János evangéliumában következőképpen látjuk megvalósulni ezt a proféciát. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak. Kivonultak a fogadására, és így kiáltoztak, Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikót találva felült rá, hogyan megvan írva, ne félj Sion leánya, íme királyod jön, szamárcsikón ülve. Tehát meghozta a békét, és szó szerint a békét, mert tudjuk jól, hogy ez előre vetítette Jézus húsvéti győzelmét a halál felett. Viszont ismételten ütközik az elképzelés és a valóság, mert ő békét hozott. Nem azért jött, hogy leigázza a római birodalmat, ahogyan azt akkoriban sokan várták. Nem azért jött, hogy ártson bárkinek is, hanem szeretetet és békét hozott, és sosem használta az ő isteni erejét arra, hogy bántson másokat. Mindig csak segített mindenkin. Mindig csak gyógyított, bűnöket bocsájtott meg. Ráadásul annyira elhozta a békét, ugye ezt sokszor elsiklunk e felett is, hogy még az ellenségeit is kibékítette a húsvéti eseményeknek köszönhetően. Ugye erről beszéltünk az előkészítő alkalmakon, hogy Heródes, aki ugye a báb király volt ekkor, és Pilátus, aki a kirendelt római helytartó volt, ők Jézus ügye kapcsán összebarátkoztak. Tehát valóban meghozta a békét ez a messiás, aki bevonult Jeruzsálembe, és mégsem ezt vették észre, nem ezt várták volna. Ők azt várták volna, hogy Pilátust és az összes rómait kiűzze. Diadalmas volt, de ő a halált győzte le. A legnagyobb ellenségünket, ami mindenkit fenyeget. És ahogyan mondtam is, sosem bántott senkit az ő erejével, hanem gyógyításra használta, amely kifejezte a bűnöknek a bocsánatát, hiszen voltak ilyen téves elképzelések, hogy aki mondjuk vak, vagy vakon született, vagy a gyermeke béna, vagy még lehetne sorolni, hogy akkor ott a családban van valamilyen titkos bűn. És azt is fontos megfigyelni, hogy ő mindig azokon segített, akik szegények voltak, akik elesettek voltak, akiket más nem vett észre, mint a Betesdánál levő béna például. Ugye mondja is, hogy nincs emberem, Uram. Mindig ezeken segített, akik a társadalom peremére szorultak. Ezzel is mutatva azt, hogy ő értünk jött mindenkiért, minden bűnös emberért. És voltak, akiket ez a maga tartása idegesített, mert nem félt össze a fejükben azzal a harcos messiás képpel, amit vártak. Júdást is valószínűleg ez a gondolat zavarta, és ugyan a pénz szeretete miatt is elárulta Jézus, de az egyik fő ok ez lehetett, hogy ő azt várta volna, hogy Jézus sarokba szorítsák, és akkor majd az ő erejét majd biztos arra fogja használni, hogy leveri a rómaiakat. És akkor sem így tett Jézus. A kereszt útján is végig csak azon volt, hogy segítsen az embereknek. A főpap szolgájának a fülét is meggyógyította, amit Péter levágott. És még lehetne folytatni a sok dolgot, amit tett akkor is, mint a békét hozó messiás, és nem az a harcos messiás, akit vártak. A következő profécia a Zsoltárok könyvében hangzik, a 22. részben, 16 és 18-as vers. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt. A halál porába fektettél, mert kutyák vettek engem körül, gonoszok bandája kerített be. Átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámultak, néztek rám. Megostoroznak ruháimon, köntösömre pedig sorsot vetnek. Ez egy olyan messiási profécia, ami felett az akkori emberek is inkább átsiklottak. Inkább ezt így észre se vették, hogy mi az, hogy a messiásnak sokat kell szenvednie, meg meghalnia, amikor ugye ők azt várták, hogy ez egy harcos lesz, aki megszabadítja őket. Hát akkor hogy lehet ez? Ez a része valahogy kimaradt mindenkinek, nem csak a néptagjainak, hanem a tanítványok sem akarták sokszor meghallani se. Vagy csak hüledezve néztek, hogy hát az nem történhet meg, Jézus, hogy te meghalj. Meg sem akarták hallani, hiszen a halál az egyet jelentett a vereséggel. Akkor hogyan lehetne a messiás győztes, hogyha meghal, meg ha szenved? Ennek a beteljesedését többek között János evangéliumának 19. részében így olvashatjuk. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották, négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ezt mondták egymásnak, ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek, mert ezt tették a katonák. Tehát a messiásnak a szenvedése beteljesedett Jézus Krisztusban. De ilyenkor fontos tudni azt, hogy nem csak ez a profécia teljesedett be a nagypénteki kereszthalálában, hanem az is, amelyet Mózes könyvében olvasunk, hogy az asszony sarja a kígyó fejére tapos, az pedig a sarkába mar. Tehát a sarkába mar, mert Jézus ugye az életét adta értünk, viszont, amivel kezdődik a profécia, a kígyó fejére tapos, tehát legyőzi a halált. Legyőzi a halált, az örök és legnagyobb ellenségünket. Tehát be kellett teljesednie ezeknek a szörnyű dolgoknak is a messiással kapcsolatban, de értünk, mert ennyire szeretett minket, és nem szabad elfelejteni, hogy nem ez a küldetésének a vége. A feltámadása is meg volt prófétálva. Hósás könyvének 6. részéből az első 2 vers. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. 2 nap múltán életre kelt. Harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Messiás küldetésének, amelyet itt a földön végzett, ez volt a vége. Ez volt a vége, amit megjövendőltek a proféták Isten által. Hogy ő nem marad a halálban, ugyan legyőzetik, és úgy tűnhet, hogy le van győzve, de nem marad úgy, hanem feltámad, újra feléled. És ezt a követői sem hitték el Jézusnak. Máskülönben ugye nem azt olvasnánk, hogy elcsüggednek az Emmausi tanítványokat sem. Nem azt olvasnánk a többi tanítványokról, hogy visszatérnek a halászathoz, a régi mesterségükhöz. Mert mindez arra mutat, hogy ők nem hitték el azt, hogy ő fel fog támadni. Persze, hogy nem hitték el, hiszen látták meghalni a kereszten. Látták, hogy valósággal meghal, mint ember. Látták azt is, hogy eltemetik utána a sírba, mint ahogyan azelőtt biztosan láttak már több temetést is. Az asszonyok is a sírhoz azon a reggelen azért mentek, hogy bebalzsamozzák Jézus testét. Nem azért, hogy megnézzék-e, hogy na vajon feltámadt-e vagy sem. Ők is ugyanolyan szomorúak voltak. De beteljesedett maga a feltámadás. Ahogyan Lukács evangéliumában a 24. részben olvashatjuk, amit az igényben is olvastunk. Akkor ő, Jézus így szólt hozzájuk: ó, ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindezt elhiggyétek, amit a proféták megmondtak. Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? Majd így szólt hozzájuk: ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt hozzájuk: úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnök bocsánatát minden nép között Jeruzsálemtől kezdve. Maga a feltámadott Jézus magyarázza meg az ő követőinek is, hogy mindennek, proféciának be kellett teljesednie rajta. Isten ígéretei, minden, amit ő ígér nekünk is, azok beteljesednek, de nem úgy, ahogyan mi várnánk. És azt is fontos megnézni még Jézus Krisztus feltámadásában, hogy ő csak azoknak jelent meg, akik őt szerették, akiknek fontos volt. Nem ért vissza még itt sem az ő isteni erejével, nem mutatkozott meg Pilátosnak, hogy na látod, itt vagyok, ez az igazság, vagy Heródesnek, vagy az írástudóknak, a vallási vezetőknek. A reménységet jött el a tanítványai szívében megerősíteni, hogy elhiggyék, hogy mindaz igaz volt, amit Isten megígért. És nem csak erről szólnak a proféciák, hanem arról is találunk a Szentírásban ígéretet, hogy ő vissza fog térni, és magához vesz bennünket. Zakariás próféta könyvéből, a 12. részből olvasom: a Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az első szülött után. És a Jelenések könyvében: íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Én vagyok az Alfa és az Omega, így szól az Úr Isten, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. A megváltónk megígérte nekünk, hogy ahogyan vele kezdődött minden, a teremtés is, úgy vele is fog végződni az ő visszajövetelével. Ismételten diadalmas lesz, akár hiszik ma az emberek, akár nem. De akkor majd a profécia szerint mindenki meglátja, hogy ő valóban a messiás, a megváltó, aki ma is képes életeket megváltoztatni, aki ma is elhalmoz bennünket az ő reménységével, szeretetével és drága ígéreteivel, és azt szeretné, hogy bízzunk benne ma is. Történjenek bárhogyan is úgy az életünkben a dolgok, hogy úgy hinnénk, hogy Isten elhagyott bennünket, hogy semmi nem valósul meg abból, amit ő megígért nekünk, ilyenkor kapaszkodjunk ezekbe az ígéretekbe. Hogy Isten mindig jót tervez nekünk, csak nem éppen úgy, ahogyan mi elképzelnénk azt. Ugyanígy valószínűleg nem úgy lesz az ő eljövetele is, ahogyan most megpróbálnánk elképzelni. Olyan jó, hogy egy olyan urat követhetünk, aki halott volt és feltámadt, és felment a mennybe. Olyan jó, hogy egy olyan urat követhetünk, aki alázatos volt, és így alázatra tanít bennünket is, hiszen alázatos körülmények között jött a földre. Olyan jó, hogy egy olyan messiásunk van, aki mindenkit szeret, mindenkit vár magához, és arra szeretne bennünket is buzdítani, hogy szeretettel forduljunk mindenkihez, még azokhoz is, akit nehéz elviselni. Olyan jó, hogy a messiás egy olyan valaki, aki mindig is segíteni akart, ma is segíteni akar, és bennünket is erre szeretne felhasználni, hogy magához vonzon mindenkit. És milyen jó, hogy a mi messiásunk egy olyan megváltó, akinek üres a sírja, mert így a mi sírunk is üres lesz. Amen. A megváltónk csodálatos művére emlékeztet bennünket újra az úrvacsora szentsége, amely most itt van előttünk, és erre készülve énekeljük az 507-es énekünket. 507-es énekünket, mely így kezdődik, Krisztus feltámad a igazságunkra.
Krisztus feltámad a igazságunkra, utat szerz a mennyországra, örök boldogságra. Követte.
Hallgassuk meg, hogyan adta nekünk az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úrvacsorát. Pál apostol korintusi első leveléből. Mert én az Úrtól vettem, mondja az apostol, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Most adjunk hálát
szívünkben az Úrnak megváltó haláláért, amely értünk történt, valljuk meg bűneinket, hogy igen, rászorultunk erre az áldozatra, és kérjük, hogy legyen velünk mindennapjainkban. A csendes imádságot majd az 51. Zsoltár szavaival fogjuk közösen befejezni. Imádkozzuk együtt. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Miután bűneinkről imádságunkban vallást tettünk, hitünket is megvallottuk már a keresztelő alkalmával, még a szokásos kérdéseket teszem fel, helyünkről fölkelve, hallható szóval válaszoljunk ezekre. Hiszitek-e, hogyha nem könyörült volna meg rajtunk Isten, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelve már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. És mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya minden bűnbánónak Jézus Krisztus érdeméért ajándékba. Amen. Nyilvánítsuk ki kiengesztelt voltunkat a körülöttünk levőkhez is készfogással. Az úrvacsoraosztás alatt éneklünk. Először, ha nem lesz elég az ének, akkor először énekeljük a 462. éneket, bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét. Kedves testvéreim, így adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát, és így éltek vele itt való őseink, mielőtt hazatérnénk, az ige szavával bátorítalak titeket, és bíztatlak a keresztény életre. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket,
és adta önmagát mi érettünk ajándékul és áldozatul az Istennek kedves, jó illatul. Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik. Sem undokság vagy bolond beszéd vagy trágárság, mely nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek ki, bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jön az Isten harangja a hitetlenség fiaira. Azért ne legyetek részesei ezeknek, mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosságnak fiai, úgy járjatok, mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van. Adjunk hálát helyünkről fölkelve imádságban, és kérjük Isten segítségét a hétköznapokra. Köszönjük mindazt, amit értünk tettél, Úr Jézus Krisztus. És köszönjük, hogy mindezt szeretetből tetted, és most nyújtottad felénk a megbocsátásodat, az új élet lehetőségét, a tisztaságodat, a szelídségedet. Kérünk, hogy a szívünkben mindezek erősen hadd legyenek ott a hétköznapokban is. Segíts, hogy ellene tudjunk mondani a kísértőnek. Segíts, hogyha mégis elesnénk, fölkeljünk, és a te szeretetedet újra meg tudjuk ragadni. Légy mindennapjainkban a te szent lelkeddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük záró énekünket, az 515. éneket, amely így kezdődik: Krisztus virágunk, szép termőágunk.